Horn Micinél. A szökés. A napok gyorsan teltek. Most, hogy végre konkrét terve volt, és a menekülés reménye is reális, kevésbé izgatta a lányok magatartása. Nevelőiről meg megállapította, van köztük, akit egyenesen sajnál itt hagyni. Kalmár például, aki úgy tanította a történelmet, hogy belefényesedett az ember szeme, míg hallgatta, s aki a honvédelmi ismeretek óráján úgy beszélt a hazaszeretetről, hogy Gina legszívesebben azonnal fegyvert fogott volna, és kimegy a frontra lány létére, hogy segítsen a katonáknak. Kalmár fontos szereplő lett új életében, mert bár Feri alakja változatlanul fényesen ragyogott vissza abból a tovatűnt, boldog világból, Feri messze volt, elérhetetlen, Kalmár meg közel, nagyon is látható. König tanítását utálta, pedig König kitűnő tanár volt, nem csak művelt, de jó előadó is. Gina néha csodálkozva kapta rajta magát, milyen szép az voltaképpen, amit tanára magyaráz, tudata mégis elutasította, amit hallott. Nem vállalta Königet. Hát nem vállalta a tantárgyait sem. A latin órákon tanult klasszikus erények, ugyanazok, amelyek Kalmár magyarázata révén azonnal fényes és meggyőző igazságá változtak volna, mihelyt König kezdett beszélni róluk, elszürkültek a számára. Gina szemében sehogy sem illett össze König, meg a sok kitűnő férfi jellemvonás. De Catullus szerelmes szomorúsága sem. König igazán minden volt, csak az nem, amit római jellemnek neveznek. Ami meg a szerelmet illeti, nyilván nem azért maradt aglegény 52 éves koráig, mert vad indulatokat tudna ébreszteni a női szívekben. A tanár maga mindig érzékenyebben reagált tárgyai anyagára, mint osztálya. Ez is férfiatlan volt. Ez az azonosulás a lírával. A rajongása az eszményi szépért. Legjobban az idegesítette, hogy König óráin olyasmik fordulhattak elő, amik másnál soha. Kalmár lelki nyugalommal sarokba állította a felső tagozatos ötödikeseket, amint a legcsekélyebb lazaságot tapasztalta az osztályban. Ha König olykor szintén megpróbálkozott ezzel, a büntetésből mindig kabaré lett. Részint akit kiállított, ott vihogott a sarokban, és néha regényt vitt magával, és a König háta mögött olvasott. Részint egy idő múlva maga König kezdett el feszengeni, nyugtalankodni saját szigorúsága miatt. Maga mondta azt, talán elég volt már a megszégyenítésből, s valósággal megkérlelte, akit az imént a sarokba parancsolt. Gina Trud Gertrudot szerette, pedig az tornaórán úgy meghajszolta őket, hogy azt hitte, nem marad a tenyerén bőr a mászási gyakorlatok után, és sose volt hajlandó tudomásul venni, ha valaki azt jelentette, szédül a tornaszeren. Meg Kerekest, akinél a számtanóra iszonyú élmény volt, mert a legváratlanabb pillanatokban jutott eszébe harmadikos vagy negyedikes anyagot kérdezni, és ezzel arra kényszerítette az osztályt, hogy időnként átlátogassanak az alsósok nappaliába, megkérdezzék a soros diakonisszától, hogy kell kamatot vagy százalékot számítani, ha esetleg elfelejtették, mert másképp Kerekes kiüldözte volna őket a világból. Éles, akitől természetrajzot tanultak, olyan volt, mint a neve, de Gina kedvelte őt is. Fehér köpenyes alakja mindig orvoséra emlékeztette. A kémiai előadó, éles világa, levegőihez úgy hozzátartozott a vegyszerek szaga, mint Mimó nénihez a parfüm. Még azt is élvezte, hogy Éles mellett annyi gyakorlati munkát kellett végezniük, hol az azóta már lakóval gazdagodott özvegy terrárium, hol az óriási akváriumok mellett, amelyeknek gondozására osztotta be őket, hol pedig gyümölcsöt szüreteltek, vagy a kertben dolgoztak. Hajdút az énektanár bírta még legkevésbé, de Könignél persze lényegesen jobban. Hajdú indulatos volt, néha sértően ironikus, szemmel láthatóan őszintén azt hitte, hogy az ének a világ legfontosabb tantárgya. Ginának sokat kellett tanulnia, hogy bírja szédületes iramát, mert hamar kiderült, hogy Pesten nem csak egyházi énekből nem kapott olyan képzés, mint a matulások, de Kodály és Bartók műveit is csak hézagosan ismeri. A matulások nem csak fújták a Kodály kórus műveket, de rendszeres zenetörténeti képzésben is részesültek. Az egyházi énekek eléneklése mellett itt arra is kaptak osztályzatot, felismerik-e, amit Hajdú az iskola nagy gramofonján a felelőknek eljátszott. Ginát az mentette meg, hogy bár a zsoltárok nagy részét még mindig nem tudta, a klasszikusokban elég járatos volt, a Mimó nénivel, Schmarzellel sűrű látogatott koncertek miatt. Egész napos fáradalmait Gigus tanárnő óráin pihente ki. Leckét, szavakat nem kellett tanulnia, dolgozatait, a házi fordításokat pár perc alatt megírta. Zsuzsanna megkérte, hogy a tanuló szobán segítsen azoknak, akik rászorulnak. Igent mondott, és tudta, úgysem megy majd hozzá segítségért senki. Valóban nem ment. Egy-egy nehezebb házi feladat megoldása közben Kikki körülbástyázta magát könyvekkel, füzetekkel, szótárakkal, és jól-rosszul, de elvégezte maga. Egyszer az igazgató is hospitált náluk, éppen König egyik óráján. Gina nem felelt. König azonnal Tormát szólította, aki mihelyt észrevette, hogy a nagybátyja le nem veszi róla a fekete pillantását, olyan zavarba jött, hogy nem ismerte fel a legegyszerűbb nyelvtani alakzatokat, s az igazgató személyesen jegyezte be az ellenőrzőjébe, hogy nem készült. Mikor távozott, Torma elejétől végig hibátlanul elfelelte, amit az imént nem tudott, s König azonnal aláírta az igazgató szövegének, már is javított, jeles. Még maga Torma is kelletlenül nézett rá, pedig hálásnak illett volna lennie. Gina meg azon kapta rajta magát, hogy míg König sugárzó arccal jegyezgeti Torma rehabilitálását az igazgató szövege alá, megcsóválja a fejét. Szégyelte, mert bárki láthatta, egyetért velük a König ügyben. Most már ő sem akar semmiféle közösséget vállalni a lányokkal. Pedig azok a Hormici féle uzsonna érdekében már szóltak is hozzá. Valahányszor Zsuzsanna feltűnt, vagy óraközi szünetben, a tanárok jelenlétében, tüstént odament hozzá valaki, és nyájasan érdeklődött, hogy szolgál az egészsége, nem akar-e valami olvasnivalót, nincs-e szüksége segítségre. A nappaliban vagy az ebédlőben, ha engedélyt kaptak halkbeszélgetésre, két közvetlen asztalszomszédja, Kismari meg Torma, mosolyogva elkezdték suttogni neki az akkuzatívusszal járó latin prepozíciókat. Az messziről teljesen olyannak tűnt, mintha beszélnének hozzá. Gina eleinte úgy mosolygott, hogy érezte, hogy a füléig feszesek az izmai. Később elfáradt benne az indulat. Hornmici tejája napról napra közeledett. Úgy érezte, addig mindenképpen kibírja. A tábornok valóban felhívta hetente. Elmondták egymásnak a tanuk előtt is elmondható banalitásokat. Gina megtudta, hogy mindenki jól van náluk. Mimó néni és társasága is. Most már nem unszolt a látogatásra, csak azon csodálkozott, hogy a tábornok, aki annyira ismeri őt, nem fog gyanút, hogy valami baj lehet vele itt, hisz sosincs semmi személyes jelleg a szavaiban, s egy mondata se hasonlít a régi, pesti Gina beszédéhez, vagy ahhoz, ahogy egy iskolás lánya napjairól beszámol. Csomag nem jött több, ennek örült. Elég volt egyszer átélnie a sütemények tűzhalálát. Hornmici tejáját október legutolsó vasárnapjára tűzték ki. Előtte való szombaton tanítás végeztével az egész intézet a díszterembe vonult, ahol az igazgató felolvasta az összesített értékelést. Legjobbnak évkezdettől addig a napig az ötödik osztály munkája bizonyult. Az első nap sajnálatos fegyelmezetlenségét valóban elfeledtető megbánásuk, mintaszerű magaviseletük és ernyedetlen szorgalmuk jutalmául tehát, ők vehetnek részt azon a teján, amelyet az intézet egy kedves volt növendéke jóvoltából októbertől júniusig mindig az az osztály fogadhat el, amely abban a hónapban a legjobb eredményt érte el. Indulás délután 3:30, hazatérés 7:30, kijelölt kísérő, a prefekta és az osztályfőnök. Ez az októberi szombat majdnem olyan fényes volt, mintha még mindig nyár volna. Az őszi virágok teljes pompájukban tarkáltak a kertben. Ahogy szokták, ebéd után azonnal elkészítették a hétfői leckét. Tisztességgel megcsinált minden feladatot, megtanulta még a latin könyv nélkülit is, pedig ő aztán tudta, hogy nemigen veszi hasznát. Tanulás közben hívták a telefonhoz. Most még a szokottnál is kurtább ideig beszélt a tábornokkal. Apjának láthatólag nem volt érdemleges közölni valója. Ő meg mit mondja azokat az értelmetlen, ellenőrzött szavakat? holnap után reggel otthon lesz. Mikor elkészült, most már igazán búcsúzni ment a kertbe. Zsuzsanna nem látszott sehol. A tanári lakrészt elzáró rácson túl nem mozgott senki. Ünnep délutánja volt, áldott szabadidő. Elsétált a szoborig. Leült elébe, nézte a kertet. Ölében tartott egy könyvet, de nem olvasott. A könyv csak arra kellett, hogy ha valamelyik tanár meglátja itt, ne küldjön azonnal társaságot, csupa jó akaratból, csak hogy magányosnak ne érezze magát. Dodé kis izéje volt nála franciául. Azt szinte könyv nélkül tudta, ha valaki megkérdezi, miről szól, elmondja neki akár franciául is. Elnézett a sorok felett, gondolkozott. Mikor meghallotta a lépéseket maga mögött a kavicsos úton, hátra nézett, ugyan kijön. Aradit látta meg, a nyolcadikos Aradit, az ifjúsági elnököt, aki az évnyitón a zászlót vitte. Lassan jött Aradi, arcán tanástalan szomorúság. Odébb húzódott a padon, és örült, hogy a nyolcadikos vetődött erre. Aradi mindig szóba állt vele, ha meglátta, nem kellett félnie, hogy átnéz rajta, vagy ő is rákezdi a prepozíciókat. A matulások rettenetes hallgatni tudására külön jellemző volt, hogy az ötödik osztály őrizte a titkát. Más hálóbeliekre nem tartozott, mivel büntették meg az árulót. Így kisebb volt a veszélye is annak, hogy valami magáról megfeledkezett, más osztályba járó beszámol valamelyik nevelőjének, Vitai Georgina különös napjairól. Aradi kedvetlenül ereszkedett mellé. Kurtán felelgetett neki. Aztán egyszer csak megkérte, fusson be a nyolcadikosok nappaliába, és nézze meg, elkészült-e már az osztálya leckéivel. Hogy ez az értelmetlen megbízás csak ürügy, amivel el akarja távolítani, annyira nyilvánvaló volt, hogy Ginában feltámadt az aggodalom. Talán a nyolcadikosokhoz mégis eljutott a híre, hogy őt kiközösítették, és ők is úgy határoztak, hogy nem szólnak hozzá ezentúl. Sebzetten állt fel. Ám a mohóságból, amelyel Aradi nógatta, siessen már, siessen, rájött, hogy mégiscsak másról lehet szó. Elsietett, ahogy kérték. De mindjárt meg is állt az egyik óriási kőurna mögött, amely eltakarta egész alakját, és visszanézett. Találkája nem lehet a nagylánynak ezek között a falak között. És titka is ugyan miféle? Mikor meglátta a cédulát, amelyet Aradi kihúzott a zsebéből, egy csapásra vége lett előtte az ifjúsági elnök tekintélyének. Aradi, aki a zászlót viszi, hogy nem sül ki a szeme? Hát hiszen ez Abigailhez jött valami hülyeséggel. Látni sem akarta azt a szégyent, hogy dugja be a levelét a nagylány Abigail korsójába. Szaladt a nappaliba megkeresni a nyolcadikosokat, ha már erre kérték, akik persze réges-régen végeztek már a leckével, és a tornateremben tomboltak. Ez persze Aradi, sokkal jobban és régebben tudhatta, mint ő. Mikor visszatért a kertbe, az ifjúsági elnök már szembe jött vele, s vidámabbnak látszott, mint akinek sikerült megosztania a terheit. Gina közölte, amit a nyolcadikosok prefektájától hallott, hogy az osztály Trude Gertrude-nál van, a talajtornát gyakorolják, mert valami versenyre hívták ki őket a kukurikusok, és külön engedélyt kaptak a rendkívüli edzésre. Siesen Aradi is, még észre nem veszik, hogy nincs a lányokkal. Aradi elszáguldott a tornaterem irányába, Gina megint egyedül maradt a kertben. Mi lehet a titka egy ilyen babonás nagylánynak? Odafutott a korsóhoz, belenyúlt. Azonnal a kezébe akadt Aradi cédulája. Én tudom, hogy csak akkor fordulhatunk hozzád, ha nagy baj van, de most igazán nagy baj van, hidd el, Abigail. Jani fényképét, amelyiken összeülelkezve állunk, amit azelőtt csináltak rólunk, hogy Jani kiment volna a frontra, benne felejtettem a számtan dolgozat füzetemben. Mi lesz velem, ha megtalálják? Hogy érettségizem le? Alapítványi helyem van itt, ha más iskolába raknak, nem tudjuk kifizetni a tandíjat. Végem. Segíts, Abigail. Ó, hogy nem szégyeli magát ez a zászlótartó. Visszatette a cédulát, bár leginkább összegyűrni lett volna kedve. Most majd Abigail leszáll a talpazatáról, és elindul kőléptekkel, bemegy a tanáriba a dolgozatfüzet szekrényhez, kiemeli Aradi dolgozatából a fényképet, visszajuttatja Aradihoz, aztán megfésülködik, és ha már úgyis benne van a járásban, kimegy a kapun, és beül valami moziba. Ingerült volt. Míg érte ment az uzsonnáért, s míg elmajszolta a kiflit és az almát, amit kaptak, úgy gondolt a nyolcadikosra, mint egy pólyásra. Séta után Erzsébet testvér tartott ügyeletet. Zsuzsannának szabad napja volt. Az ötödikesek mind a társalgóba gyűltek, később megtudta, ez is matulás tradíció. Horn Mici uzsonnája előtt, a kijelölt osztály, a pihenésre kijelölt szombati órákban, hogy megmutassa háláját és alázatosságát, önkéntes felajánlásból, bibliai jártasságot gyakorol. Kérdezgették egymást a Szentírásból. Bánki volt a kérdező. Abszolút biztonságát, ahogy minden idézetről azonnal tudta, hol található, ki írta, ki mondta, már régen megcsodálta. Tudta, hogy tőle nem kérdez senki semmit. Sose tették, miért tennék éppen most? És azt is tudta, Erzsébetet úgy elgyönyörködteti a szép, kegyes délutáni foglalkozás, hogy megkockáztathatja, amit a mai napon feltétlen meg kell csinálnia. Estére már itthon lesz Zsuzsanna, aki gyakran sétál a folyosón, bebenyit a fürdőszobákba, aki sokkal figyelmesebb Erzsébetnél. Mikor egy különlegesen nehéz kérdést tettek fel, és mindenki feszülten figyelt, s a fejét törte, Erzsébet háta mögött kisurrant a társalgóból, átvágott a folyosókon. Bár száguldani szeretett volna, vigyázott, hogy ne siessen. Belopózott a fürdőszobájukba, és lélekszakadva, iparkodva, hogy minél hamarabb végezhessen, kiemelte a muskátlis ládát a bádogvédőből, és kiszedte elrejtett holmiát. Egy kicsit nyirkos volt mindene. Sietve, gondatlanul öntözhettek a virágfelelősök, de komoly baja nem volt semminek. Vissza a ládákat, előbb egymásba, aztán a helyükre, aztán be mindent a hálóba, a százas kivételével a matrac alá. De búcsú nélkül azért nem megy el. Kitépett egy lapocskát a naptárából, s legszebb írásával ráírta: Mindnyájatokat gyűlöltelek. Csak játsszátok a hülye játékaitokat ebben a börtönben. Én minden esetre megszököm. Vitai. Így. Majd megtalálják, ha áthúzzák az ágyát. A százast beledugta a cipőjébe. Ha feküsznek, átteszi a tarisznyájába. Hazulról majd ír az apja, a matulának bejelenti, hogy más iskolába vitte, és megkéri Zsuzsannát, küldje vissza az apróságokat, amiket a matrac alatt hagyott, s mindazt, amit a raktáros elvett. Sikerült úgy visszatérnie a társalgóba, hogy az volt az érzése, észre se vették, hogy néhány percig távol volt. Erzsébet még az ajtó nyílása se nézett hátra. Este földrajzi filmet vetítettek, még érdekelte is. Olyan nyugodt és derűs volt, mint addig soha. Kalmár magyarázott a vetítéshez, mert a film, sajnos, néma volt, nem volt hangos filmvetítőjük. Elsőnek feküdt le, és azonnal befordult, mert gondolkozni akart. Még egyszer számba venni magában, mi a tennivalója. Hallotta, hogy róla is beszélnek. Kihallatszott a neve a lányok suttogásából, de egyáltalán nem érdekelte, mit mondanak róla. Aradi neve is gyakran kiúszott a halk beszélgetésből, mint egy fényes hal. Erre se volt kíváncsi. Aradi leszerepelt a szemében. Ahogy elsőnek feküdt le, elsőnek kelt is fel vasárnap reggel, s állt, mosakodás és öltözés után a folyosón, a kijelölt helyre, ahol sorakozni szoktak. Százasát még este vetközéskor becsempészte a tarisznyájába. A templomban azon kapta rajta magát, hogy teljesen más szöveget imádkozik, mint a nagy tiszteletű úr. Ő csak egyet kért, egyetlen egyet, hogy sikerüljön, amiben nem sokára belefog. Isten tisztelet után nem tértek vissza azonnal az intézetbe, mint a többiek. Az ötödik osztály aznap kivételesen délelőtt ment levegőzni, délutáni sétájuk éppen a teja miatt elmaradt. Gina arca olyan szokatlan harmóniát és jókedvet tükrözött, hogy Zsuzsanna felfigyelt rá, mondta is neki, látni rajta mennyire örül, de hiszen érthető is, nagy élmény találkozni Horn Mici nénivel. Fütyülök rá, gondolta Gina. Horn Mici minden tradíciója hülyeség, de azért kivételesen nem haragszom rá úgy, mint máskor, mert ő segít nekem ma megszökni, anélkül, hogy tudna erről. Délután Kalmár vezette őket, és az osztály mögött utolsónak Zsuzsanna lépdelt. Ünnepi fekete egyenruhájában, óriási kontyán ülő parányi, villogóan fehér főkötőjében, ő maga is ünnepien szép volt. Ginának, bár igazán más volt a figyelme középpontjában, most jutott először eszébe, hogy ez a Zsuzsanna, meg ez a Kalmár voltak éppen milyen jól összeillenének. A csokrot, amelyet Horn Micinnek vitt az osztály, Salm kötötte, de Kalmár, akinek oda nyújtotta, hogy megcsodálja, Gina kezébe tette vissza. Vigye csak Vitai, aki ma először látja Horn Mici nénit. Hadd legyen azi a virág átadás öröme, aki még sose találkozott ezzel a rendkívüli asszonnyal. Gina felnőtt korában is fel tudta idézni magában Salm kígyó pillantását, amellyel tudomásul vette, hogy a számkivetett Vitai viszi művészettel és rajongással összefűzött virágait. Kabátot vettek, mert mikor indulni akartak, hirtelen elborult és esőre állt. Ez külön örömmel töltötte el, az ólomszínű ég csak szövetségese lehet ezen a napon. A kabát amúgy is fontos volt a számára, mert éjszakai utazásra számított, s nem szerette volna végigvacogni az utat Pestig, az egyébként novemberig sétára engedélyezett fekete szvetterben. Estére egészen sötét lesz, s ha elered, a járókelők sietni fognak az utcán, nem azzal törődnek, hogy egy matulás lány mit keres majd egyedül az állomáson. Árkod van akkora város, hogy több vonat jár róla Budapestre, hát ha sikerül elérnie az egyiket, amelyik mindjárt indul is. Olyan utcákon haladtak át, amelyeken még nem sétáltak. Ahogy egyre közelebb jutottak Horn Mici házához és az állomáshoz, most már azért percről percre izgatottabb lett. Egy mellékutcán jobbra fordulva valami téren vágtak át. A tér közepén szobor emelkedett, kar nélküli, lábatlan, szenvedő arcú nő alak. Árkodon is van magyar fájdalom szobra, gondolta Gina. Kalmár odaszólt neki, húzzon ki pár szál rózsát a Horn Mici néni csokrából, fusson az emlékműhöz, tegye a szobor alá. Máskor megörült volna, ha bármi történik, ami csak egy hajszára is más, mint mindig azonos tennivalóik, ami kilendíti, ha csak pár percre is, a napok örök egy ritmusából. Most ez se számított, annyira elfoglalta a maga problémája. De azért Kalmár megelégedésére akarta elintézni, amit rábíztak, s kilépve a menetből elkezdte tanulmányozni az emlékművet, hová tehetni a rózsákat, hol mutatnak a legjobban. Pillantása megállt a talpazaton, amelyen lenn valami kis tábla fehér lett. Nyilván a művész neve, aki a szobrot alkotta. Milyen szokatlan így jelezni a szobrász nevét, gondolta a kislány, máskor belevésik magába a kőbe. Letette a rózsákat a csonka nő alak szomorú törzse elé, s ahogy lehajolt, szeme egy vonalba került a tábla feliratával, amiről így közelebbről nézve kiderült, hogy nem is tábla, hanem valami felragasztott papír. Leginkább egy óriási vinyettához hasonlít, olyanhoz, amilyet osztálykönyvre tesznek, s amin tusbetűk állnak. Kiabáló tusbetűk. Ne ontsátok értelmetlenül a magyar vért! A háborút elvesztettük, őrizzétek meg fiaitokat az értelmesebb jövőnek. Nem akart hinni a szemének. Csak állt a feliratra meredve. Kalmár oda kiáltott neki, mire vár. Ő visszafordult, s annyira látszott elképet arcán, hogy valami megdöbbentőt fedezett fel, hogy Kalmár is otthagyta az osztályt és odalépett mellé. Lehajolt a felirathoz, aztán hátraszólt Zsuzsannának, magához hívta, Ginát meg visszaparancsolta a többiekhez. Piros volt Kalmár arca, mintha megütötték volna. Gyönyörű perc volt. Egyedül ő tudta, mi történt. Az ötödikesek közül senki. Kilépni a sorból, megnézni, mi van azon a szobron csodálnivaló, nem lehetett. Gina belemosolygott Kismari meg Torma arcába, s hallgatott. De az osztály is megállta, senki nem kérdezett tőle semmit, csak hirtelen megint olyan lett körülötte a levegő, mintha rányították volna egy egész télen át fűtetlen szoba ajtaját. Nem baj, gondolta a kislány. Maximum 2 óra még, aztán nem látlak benneteket többé. honvédelmi ismeretek óráján Kalmár magyarázta már, mint próbálják háborús időben ellenséges elemek befolyásolni a közhangulatot. Valahogy sose tudta elképzelni, milyen lehet ez a valóságban. Hát most látta. Ez ugyan nem röpcédula, amiről tanultak, inkább úgynevezett provokáció. Vajon mit szól a tábornok, ha elmeséli neki? Zsuzsanna háttal állt az osztálynak, nem lehetett tudni, milyen arcot vág amiatt a valami miatt, amit Kalmár mutatott. Valamit suttogtak, aztán Zsuzsanna visszaállt a sor mellé, azt mondta, az osztályfőnök úr majd utánuk jön, most van valami dolga, ők nagyon lassan folytathatják az utat, hogy elérhesse őket Hormici néni házáig. Az osztály bánatosan elindult. Zsuzsanna olyan tempót diktált, mintha temetést kísérnének. Szabó visszafordította a fejét. Zsuzsanna rászólt. Előre arc mindenkinek! Így még azt se láthatták, mi történik a szobornál. Most lekaparja, vagy letépi, gondolta Gina. Aztán keres egy rendőrt, bejelenti. Így kell tennie, mert nekünk is így tanította. Igazán úgy állott, mint egy Szent György, a magyar fájdalom lovagja. Az eső csendesen rákezdett. Aki pár járókelő még látszott messziről, tető alá húzódott, eltűnt. Csak menjetek, gondolta Gina. Minél kevesebben jártok az utcákon, nekem annál jobb. Hormici háza messzebb volt, mint képzelte. Bár lehet, csak azért érzékelte így, mert olyan elképesztően lassan haladtak. Kalmárnak valóban sikerült beérnie őket, mintha mi sem történt volna, elfoglalta régi helyét az osztály élén. Ginával senki se közölte, hogy melyik a Hormici otthona, mégis mindjárt rájött. Annak a hajdani matulásnak, akinek mindig olyan világrengető ötletei támadtak, csak ilyen mesekönyvháza lehet, egyemeletes, manzárdos, keskeny és nyurga. A manzár még egy kicsit ki is hajolt az utca felé, mintha a padlástér is kíváncsi volna, mi történik odalenn. Ablakai hosszúkásak, mélyek, kapuja meg nem is kapu, hanem a homlokzaton egy közvetlenül az utcára nyíló, villogó, vöröses-barna ajtó, kis eresz alatt, nem is kilincs nyitja, hanem óriási részgömb. Kert nem látszott, talán az épület mögött van, ha van, de volt helyette más, ami Ginának ebben a percben sokkal jobban tetszett a kertnél. Szuterén, amelynek ablakai szinte azonos magasságban voltak a járdával, és egyiken se látszott rács. Az állomás csak ugyan közel volt, érezni lehetett a vonatok füstjét. Akár meg se kérdezze, merre menjen, csak arra egyenesen a füstszag után. Ó, micsoda szerencse, hogy éppen itt lakik ez a Hormici, hogy ilyen közel a sínekhez. Persze abszurdum, hogy Hormicizi ezt a Hormicit, de minden lány így nevezi, pedig már nyilván 1000 éves. Ha 1914-ben az első világháború kitörésekor volt menyasszony és 8. gimnazista, van az már 47 is, vagy 48, anyó. Zsuzsanna csengetett be, szinte azonnal kinyitottak nekik, mintha aki meghívta őket, valamelyik ablakon át leste volna, mikor érkeznek a matulások. A csepnő, aki a halba vivő, belső kis folyosó falépcsős alján kitárta előttük a kaput, és rájuk mosolygott, semmiben sem hasonlított ahhoz a Hormicihez, akit kicsit idétlen, folyton vihogó, kövér öregasszonynak képzelt. Hormici karcsú volt, vékony, kecses, rendkívül elegáns délutáni ruhát viselt, szép, ápolt hajában nem csillant ősszál, gyönyörű szeme volt, zöldesen villogó drágakő pillantás. Mikor Kalmár kezet csókolt neki, Gina egy pillanatra még azt is elfelejtette, mire készül, és arra gondolt, ha az ember már elvégezte az iskolát, kerülhet olyan helyzetbe, hogy egy tanárja, aki egész diákkorában ugratta, hogy hozzon krétát, meg hol az osztálykönyv, meg miért nem mosták ki jobban a táblatörlőt, kezet csókol neki. És az is eszébe jutott, talán mégis rendesebb nő ez a Hormici, mint amilyennek elképzelte, hisz havonta ennyi gyereket meguzsonnáztatni, elszórakoztatni, mégsem csekészség, és rondának igazán nem nevezhető, mert meglepő módon még Mimó néninél is sokkal csinosabb. Az 5. osztály valószínűtlen szerénységgel és fegyelmezettséggel viselkedett. Az előszobában némán rakták le a kabátjukat, és olyan nesztelenül sorjáztak be a szalonba, hogy Zsuzsanna bólintással jelezte, méltányolja, hogy senki se tolakszik. Ahogy Gina belépett, és meglátta Horn Mici környezetét, hirtelen tudatára ébredt, mi baja volt még ezer más problémája mellett az erőt falai között. A szépség hiányzott a szemének, a megszokott harmónia, abban a zömök, szigorú világban, ahol csak szükségleti tárgyak vannak, ágy, asztal, szék. Horn Mici szalonja nagyjából olyan, akár az övék, akár a Mimó néniéé. Most adta át a virágot, ahogy Kalmár bemutatta Horn Micinek. Az megkérdezte tőle, most van-e először életében intézetben. Mikor a kislány igennel válaszolt, el volt készülve rá, hogy mindjárt jön a szöveg. Micsoda szerencse, hogy éppen ide került, mert ha már intézet, a matula a világ közepe, az anyja helyett anyja, apja helyett apja az embernek. Ám Horn Mici nem szólt semmit. Csak rátette finom kezét Gina karjára, és Gina érezte, hogy az érintés azt mondja neki, te szegény bogár, bizony nehéz lehet neked itt. És azt is, mint kezd rá is hatni az a különös varázs, ami ebből az asszonyból árad, éppen úgy, mint bárkire, aki valaha találkozott Horn Micivel. Nem akarta szeretni Horn Micit, küzdött ébredő rokonszenve ellen. De aztán mindjárt vidám és hangos lett körülötte a szoba, amelyben hat kis asztalon terítettek uzsonnához, gyönyörű porcelánnal és ezüsttel, és Horn Mici bejelentette, azonnal kezdjenek hozzá, mert minél hamarabb végeznek az evéssel, annál több idejük marad játszani. Az ültetést Zsuzsanna intézte. Pontosan olyan sorrendbe kellett elhelyezkedniük, ahogy az ebédlőben ültek. Így Gina szembe került Arival, és jobbján Torma ült, balján meg Kismari. Remek helyük volt, közvetlenül a főasztal mellett, amelyet a háziasszony Kalmárral és a prefektával osztott meg. A tejáért érte kellett menniük. Azt maga Horn Mici öntötte be valamennyiük csészéjébe, egy folyton duruzsoló ezüst szamovárból. Piros, illatos, valódi teját kaptak, nem azt az undok plantát, amivel a matulában itatták őket. Gina élvezettel kortyolta, és illetlenül sokat evett az asztal közepeken külön tálakra halmozott szendvicsekből, mert tudta, míg el nem éri Pestet, nem igen lesz módja újra ételhez jutni. Egyébként más se igen fog ma vacsorázni, mert keresni fogják, ha rájönnek, hogy nincs sehol. Zsuzsanna és Kalmár, a két felelős mindenképpen. Közelültek a kandallóhoz is. Gina kivette Mariék szavaiból, hogy a kandalló párkányon az az ezüstrámás kép Horn Mici fiát ábrázolja, aki tavaly elesett a Donnál, és hogy milyen érdekes, hogy ez a Horn Mici nem ment többet férjhez azután, hogy a férje meghalt abban az első világháborúban, a fronton szerzett betegségben, mert állítólag nem akart mostoha apát a fiának. Amilyen csinos, még mindig férjhez mehetne. Most már nincs az a szegény fiú. Csak félfüllel hallgatott rájuk. Az öntörte a fejét, mikor mehet oda Zsuzsannához megkérdezni, merre találja a mosdót. Azt fogja játszani, hogy rossz a gyomra. Felderíti a ház beosztását, s mihelyt megtalálja azt az ablakot, amin át kiléphet, egyszerűen kiszökik az utcára a szuterénből. Háromszor fog eltűnni, mint hosszabb és hosszabb időre. Negyedszerre majd nem jön vissza. Egyelőre nem moccanhatott. Meg kellett várnia az uzsonna végét. Ari, Torma és Kismari Horn Mici elutasított kérőit számolgatták. Ő meg arra kezdett figyelni, miről van szó a főasztalnál. Olyan közel volt, hogy hallotta. Már megint? Kérdezte Horn Mici. Ezúttal hol? A fájdalom szobránál, felelte Kalmár. Érthetetlen, hogy nem tudnak rájönni, ki az, mondta Horn Mici. Majd megtalálják, felelte Zsuzsanna. A múltkor a templom padjában kis írógéppel cédulát találtam. Kivettem, azt gondoltam meghívás nőegyleti tejára, vagy valami hasonló egyházi üzenet. Már a moszkvai rádió egyik adásának a kivonata volt. Azt hittem, elájulok. Tele volt minden pacsor ilyen cédulákkal. Csak fogják el minél hamarabb, mondta Kalmár. Ki kell végezni az ilyen bitangot. Szóltam a rendőrnek, azóta őrszem áll már ott, Lesi esetleg visszatére. Fiaink kint véreznek a frontokon, ez meg itt destruálja a közvéleményt, izgatja az anyákat. Horn Mici kavargatta a tejáját, azután felpillantott a kandallóra ő is. A fiú, akit a nagy ezüstrámás kép ábrázolt, kihajtott nyakú ingben állt egy ló mellett, száron tartotta, és kimosolygott rájuk a képből. Hasonlított az anyjához. Gina pontosan el tudta képzelni róla, milyen volt Abigail barátnője, a 18 éves Horn Mici, mikor még úgy tudott nevetni, hogy állítólag lehallatszott a portáig. Ott lennék a kivégzésén, mondta Kalmár. Kalmár tanár úr, szólt rá Zsuzsanna. Pontosan úgy mondta, mint amikor figyelmeztetett valakit, hogy durván fejezte ki magát, vagy méltatlanul viselkedett. Kalmár először lehajtotta, aztán meg felkapta a fejét, és farkas szemet nézett Zsuzsannával. Ezt nem fogod megfélemlíteni, gondolta Gina. Ez férfi, és honvédelmet tanít. Ennek nem lehet prédikálni, ez komolyan leszámolna a haza ellenségeivel. Horn Mici egy egész picit elmosolyodott, és mint aki fel akarja oldani a feszültséget, rátenyerelt a csengőre a terítéke mellett. Egy öregasszony jött be a csengőszóra, óriási tálcán mindenféle süteményt cipelt. Az öltözéke mutatta, hogy személyzet, de Gina úgy megijedt tőle, mintha fejedelem lett volna, bár közben szitta magát, hogy képzelhetett akkora butaságot, hogy Horn Mici, ez a gazdag asszony, egyes egyedül él ebben a házban. Nyilván, hogy lakik itt más is, nem csak ő. Mindegy. Egy szuterén helyiséget csak talál, amelyben nincsen senki, amin át kimehet a házból. Az öregasszony asztaltól asztalig járt, megrakta mindenki tányérját süteménnyel. Horn Mici nem állt fel, csak a szavával irányított. Az osztálynak meg bejelentette, délutára tombolát tervezett. Ha már nem kérnek több teját, és a süteménnyel is jól laktak, szépen sorjában vigyék át a csészéiket, meg az üres tányérokat a tálalóra, és ha üres lesz az asztaluk, a napos kioszthatja a tombola táblákat. Ott vannak egy dobozban, a kandalló jobb vállán. Majd ő húzza a számokat, mert ragaszkodik hozzá, hogy a tanár úr és a testvér is velük játszanak. Sok ajándék van, sok mindent lehet nyerni. Nézzék csak azt a kalapdobozt a zongoraszéken. Az dugig van nyereménnyel. Az ötödikesek villámgyorsan és hang nélkül leszették az asztalokat, és mindenki megkapta a tombola tábláját. Csak játszatok, gondolta Gina. Nektek való szenzáció lesz nyerni 5 tollhegyet, vagy egy kemény papírra nyomtatott aranybetűs bibliai idézetet. Én mást játszom ma délután, izgalmasabbat. Zsuzsanna rosszallóan nézett rá, mikor felállt, és odahajolt a füléhez. A gyomrod? Suttogta a prefekta. Ejnye, menjek ki veled? Nem. Lehelte kicsit szégyenkezve, mert Kalmár és Horn Mici abba hagyták a beszélgetést, és őt figyelték. Nem vagyok annyira rosszul. Fenn is van fürdőszoba, lenn is, mondta Zsuzsanna. De te lemenj a szuterénba, ne használd a Mici néniét. Ó, ebben biztos lehet. Mi kisietett, még hallotta, hogy Zsuzsanna odaszól Kismarinak, játszék 2 táblával, Gina helyett is, míg Vitai visszatér. Nagyszerű ötlet. Még szerencse, hogy nem fontos, hisz Mari, még Ambót sem mondana be, csak hogy véletlenül ő ne nyerjen valamit. Horn Mici is tiltakozott, elkérte Gina tábláját, majd ő játszik helyette, mondta, ne terheljék dupla figyeléssel a kis osztálytársat. Gina kilépett a hallba. Körülnézett. Az ablakokon, mint mindenütt, mint a matulában is, rajta volt a légvédelmi elsötétítő papír, de azért kitűnően lehetett látni, mert a fel és lefelé futó lépcsőházban egyaránt égtek a lámpák. Lesietett a szuterénba. Az öreg asszonyt nem látta, de hallatszott, ott motoz valahol, süthetett valamit, mert vanília illat úszott a levegőben. Gina benyitott 2 helyiségbe, a harmadikban megtalálta, amit keresett. Megtapogatta a villanykapcsolót, fény gyújtott. Az ablakon itt is fekete papír zárta ki a külső világot. A személyzeti fürdőszobában az utcafal hosszában állt a kád, ha rálép a peremére, kinyitja a kicsit magasan levő ablakot, és felhúzózkodik a párkányra, egy perc alatt kint van az utcán. Meghúzta az öblítőt, mintha használta volna a mosdót, s már kinn is volt. A halban csak felnyúl a fogasra, lekapja a kabátját, nem probléma az sem. Kalapot nem mer tenni, az túl feltűnő, túl matulás. A kabát talán elmegy a sötétben. Mire visszatért a szalomba, Horn Mici nyert neki 2 szelet nápolyit. Ezért most külön hálás volt, azonnal elsüllyesztette a talisznyájában, jó lesz útravalónak. Valaki szólt, hogy figyeljenek csak mennyire dörög. Az új tálcával belépő és süteményt osztogató öregasszony közölte is, hogy úgy elerett az eső, mintha özönvíz készülődnék. Másodszorra jó 20 perc múlva kéreckedett ki. Zsuzsanna most már megtapogatta homlokát, nincs láza. Horn Mici megkérdezte, adjon-e neki valami gyógyszert. Kalmár meg elfordította a fejét, mint akinek kínos, hogy férfi létére ilyesmikről kell hallania. Kis Mariék kárörvendő pillantásokkal méregették, mikor Zsuzsanna megtiltotta Ginának a további evést, és elvitette a tányérját is. Láthatólag mindenki boldog volt, hogy éppen akkor lesz beteg, mikor ilyen csodálatos uzsonnával traktálják őket. Még kint járt, Horn Mici megint átvette a tábláját, de most nem nyert neki semmit. Mikor utoljára kiment, már nem is kért engedélyt, hogy felállt, hallotta, amint a prefekta azt mondja, legjobb volna talán, ha ő külön hazamenne ezzel a beteg kislánnyal, Kalmár tanár úr majd visszavezeti a többit. Horn Mici tiltakozott, dehogy is engedi el őket ebben az esőben, legalább azt várják meg, mi kicsit szűnik. Ez a gyerek az intézetben is csak rosszul volna. Gina tudta, most aztán cselekednie kell, mert Zsuzsanna kötelességtudása még meghiúsítja a tervét, utána jön a mosdóba, vagy csak ugyan hazacipeli. Eljött hát a perc, az utolsó, a búcsúé. Megnézte őket, még egyszer, utoljára. Olyan furcsa, hogy ez az utolsó kép, amit majd magával visz, annyira nem jellemző a matula világára. Műtárgyak között sejemhúzatos székeken ülnek a lányok, csodálatos édességeket esznek, semmi zömökség, fekete-fehérség, csak a kandalló élő tüze s a sok ezüst villogása. Zsuzsanna olyan szokatlanul szép ma, és Kalmár, mióta az ismeretlen lázító fejét kívánta, még férfiasabb. Szervusz, Kismari! Te kérlelhetetlen, te utálatos! És szervusz, Torma, és Ari, és Salm, és mindenki! Feri most hirtelen megint egészen reálisnak érződött, és Pest is olyan közelinek, mint már régen nem. Terrárium! Jutott az eszébe megint, de most már nem haragodott miatta. Az öregasszony átment mellette a halon. Most porcelán tálon sült almát hozott. Gina megvárta, míg eltűnik a szalomban, aztán lekapta a kabátját a fogasról, és lerohant a fürdőszobába. Most nem gyújtott villanyt, most már nem lehetett. Csak ujjai segítségében bízhatott, csak a tapintásában. Ez itt a kád, ide kell lépnie, amott lesz az ablakpárkány, odafogódzék. Sikerült. Kinyitni az ablakot nem volt nehéz, felhúzózkodni a párkányra már inkább. Ám Trud Gertrud jóvoltából kitűnő állapotban voltak az izmai. Feljutott. Előbb a fejét dugta ki. Szétnézett. Nem járt senki az utcán. Dőlt az eső reménytelenül. Kin volt végre. Az ablakot visszahúzta a keretébe, amennyire csak lehetett, aztán elkezdett rohanni az ismeretlen, alig világított utcán, amerre idejövetelükkor a füstöt érezte. Szabad volt. Kiabálni szeretett volna örömében, de persze nem tehette. Az utcából kiérve, a légvédelmi lámpák kék fényében nagy teret látott. Rögtön tudta, hogy a vasútállomás közvetlen közelébe jutott, mert a gyérvilágításban nem csak egy vendéglő cégtáblája látszott, vendéglő a vasúthoz, hanem maga a hosszan elnyúló, alacsony indóház is, a nyitott csarnokú pályaudvarral. Itt már lassabban kellett mennie, pedig minden perc drága volt. de félt, hogy megszólítják. Esernyője nincs, kalapja sem, és miért szalad egy kislány egymaga ilyen lélekszakadva a vasútállomás felé? Csak az utolsó lépéseket merte szaporázni, mikor eszébe jutott, ha valaki megszólítaná, az fogja mondani, fél, hogy lekésik, indul a vonatja. Besietett a csarnokba, amelyben csak egyetlen pénztárablak volt világos, és gyanúsan nem volt semmi forgalom. Istenem, gondolta a kislány, miért nincsenek itt többen? Csak nem lehet az, hogy most vagy rövidesen nem indul vonat? Előkaparta a százasát. Betolta a pénztárablakon. Pestre szeretnék menni, mondta a bóbiskolóvas utasnak. Mikor megy vonat? Másfél óra múlva, ásított a pénztáros. Ha nem lesz nagyobb késés. Addig nincs? Hogy volna? Még ez is csoda. Nem tudja, hogy a háború kezdete óta csak egy vonatpár működik minden vonalon? Nem tudta. Ők autón jártak Pesten. Elhűlve bámult a közömbös arcba. Másfél óra alatt megtalálják, és visszaviszik. A pénztáros most még a szemét is megdörzsölte. Láthatólag nem érdekelte semmi azon túl, hogy álmos. Mintha az ásítását akarná utánozni, kint valami fújás, zihálás hallatszott. Gina oldalra nézett. A csarnok belső ajtaja a pályatestre nyílt. Az első vágányon ott füstölgött egy vonat. – Az hova megy? – kérdezte, alig tudott beszélni az izgalomtól. – Dömölkre, 2 perc múlva, ellenkező irány. – Nem baj, kérek egy jegyet, Dömölkre, gyorsan! – kapott. A vasútas a 2 halántékát tapogatta, és míg kitolta a fülke ablakon a Dömölki jegyet, azon tűnődött, milyen jó dolguk van egyeseknek, hogy csak úgy utazgatnak, ha nem Pestre, hát Dömölkre, ide-oda. Hiába, legjobb a világon fiatalnak lenni. De hogy milyen nyugtalan, valósággal kitépi a kezéből a 10-eseket, amiket visszakapott. Minek fizet az ilyen rohanós 100-assal? Na, viszi már az ördög, fut át a csarnokon. Csak innen el, akárhová, gondolta a kislány, amíg rohant. Dömölkön biztonságban lesz. Vagy még az éjjel elér ott egy pesti vonatot, vagy telefonálni tud haza reggel. Mindenütt van valami katonai egység, majd megkeresi a rangidőst, bemutatkozik neki, megkéri, hadd várhassa meg, míg érte jön az apja. Csak Árkodról szabaduljon, ahol elfoghatják és becsukhatják újra. A csarnok kövére behordták a vizet, akik valamelyik korábbi vonattal érkeztek. Megcsúszott rajta, majdnem térdre bukott futtában. Ott a kijárat, és ott a vonat. Még van valami a 2 percből, pár másodperc. Eléri, felszáll. A küszöbhöz érve teljes lendülettel nekiszaladt valakinek, aki meg éppen befelé igyekezett. Ha az el nem kapja, menthetetlenül elesik. Bocsánatot akart kérni, de nem jött ki szó a torkán, mert aki tartotta, megelőzte. Pardon, mondta König. Elnézést kérek, nem ütöttem meg? Ennye, de sajnálom. Hova ilyen sietve, hova? Zavartan hunyorgott Ginára. Kalapja, kabátja csuromvíz volt. A kislány nem tudott már sírni sem. Ott kin, az első vágányon elindult Dömölkre a vonat.